Mennyi édesatyán, köszönjük neked, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket. Köszönjük, hogy lehetővé teszed, hogy együtt legyünk. Lehetővé teszed, hogy ez a csoda megtörténjen egyszer közöttünk is, hogy szeretetben összeforva egy közös test tagjaiként élünk, egységben, valódi, egymásért vállalt, áldozatvállalásban, szeretetben. Kérünk téged, hogy beszélj velünk a reggel is, ahogyan tetted már, ha kinyitottuk a Bibliánkat, beszélj újra, szólíts meg, kérjük, hogy hagyj értsük azt, amit üzensz, hadd vegyük át, hadd éljük meg, és hagyj legyen ebben a te kegyelmed által örömünk, akkor is, ha nehéz út ez, és hogy legyen benne élő reménységünk, mert tudjuk, hogy hová tartunk, tudjuk, kihez tartozunk, tudjuk, ki szeret bennünket halálosan. Kérünk téged, szentelkedd el, járd át most a szívünket, és érints meg bennünket egész valunkban, testestől, lelkestől. Hagyj menjünk el másként, mint ahogy ide érkeztünk. Jézus nevében kérjük. Amen. A mai új szövetségi ige szakaszt olvasom fel a Máté írása szerinti örömhírből, a 10. fejezetnek a 29. versétől kezdődően a 42. versig. Így szól ezen a helyen Jézus szava. Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre atyátok tudta nélkül. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek tehát. Ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti életét én értem, az megtalálja azt. Aki titeket befogad, az engem fogad be, és aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki elküldött engem. Aki befogad egy prófétát azért, mert az próféta, prófétának járó jutalmat kap. Aki pedig egy igaz embert fogad be azért, mert az igaz, igaz embernek járó jutalmat kap. Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet ad inni egynek, e kicsinyek közül, mert az tanítvány, bizony mondom nektek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát. Nagyon sok tusakodás, vívódás van mögöttem ennek az igének a megértéséért, vagy az üzenetből, annak az átadásáért, amit most ma reggel el kell mondanom, mert talán érzitek, és mindenki érzi, aki ezt olvasta, vagy hallja, hogy ez egy rendkívül gazdag üzenetsor, aminek egyetlen mondata is bőven elég arra, hogy abból valamit megértsünk. Nyilván nem is vállalkozom arra, hogy minden részét elmondjam, de hát végig igyekeztem tusakodni, amit megérthettem belőle ahhoz, hogy azt az üzenetet, amit el kell mondanom, átadjam. Imádkozom érte, és remélem, hogy így jöttünk együtt is, hogy imádkozunk ezekért az alkalmakért, hogy személyessé váljon mindnyájunknak, ahogyan nekem is hozzá lett. Hadd kezdjem egy egyszerű történettel, egy példával. Nagyon régen történt már. Gyermekeink kicsinyek voltak még, most már lassan mindegyikük felnőtt, és már unokáink vannak. Tehát a történet valóban relatíve régen történt, de mélyen a szívemben él. Egy egyszerű példa, ami sokat mondó, és talán sokak számára segítség is lehet, miközben nyilván minden példa, minden hasonlat, főleg ebben az esetben, amit majd mondani fogok, hordozza a esendőséget magában. Egyszer kirándultunk a gyermekeinkkel, és fönt a hegyen az egyik gyermekünk valami olyan dolgot ragadott meg, ami rendkívül veszélyes volt az ő számára. És amikor észleltem ezt, észrevettem, akkor most mindenki fölmérheti, hogy vajon mit tenne, mit tett volna ilyenkor. Öt gyermek mellett már lassan, de biztosan tanulgattam, hogy hirtelen, meg egyfajta erővel nem lehet ilyenkor odafordulni a gyermekekhez, mert minél inkább arra késztetem a kicsi gyermeket, hogy adja oda, engedje el, annál inkább szorítani fogja. Ez egy furcsa, ösztönös reakció. Így is volt. Tehát ha azt érezte, vagy érezte bárhányszor egy ilyen helyzetben valami gyermekem, hogy azonnal dobd el, azonnal engedd el, akkor nem az volt rögtön a reakció, hogy elengedi, hanem mert annyira akarta fogni, hogy még jobban szorította, az meg még veszélyesebbé vált volna. És aztán lassan-lassan tanulgattam ebből is, ebben az esetben is így volt, hogy azon kellett elgondolkoznom, és nyilván ezt a példát mindenki érti, meg talán alkalmazza is, vagy ismeri, hogy hogy tudok valami olyan dolgot mutatni most neki, ami miatt el fogja engedni ezt a veszélyes dolgot. Tudok-e olyan dolgot oda tenni elé, ami őt jobban vonzza, mint az, ami őt ilyen értelemben megragadta, mert nem veszi észre ilyenkor egy gyermek, hogy nem ő ragadta meg a dolgot, hanem a dolog ragadta meg őt. Hát nagyon sokan vagyunk ilyen gyermekek, felnőtt korban is, nem tudjuk, hogy mit ragadunk meg. Olyan dolgot, amely azt gondoljuk, hogy nekünk kell, azt gondoljuk, hogy ez a mi legnagyszerűbb ajándékunk, miközben életveszélyes, miközben halálos veszélyt hordoz magában. És akkor Isten adott egy gondolatot, és olyan dolgot láttatott velem, amivel odaléptem hozzá, és mutattam neki, hogy nézd csak, nézd, ezt odadom neked. És hogy kioldódott a keze, olyan érdekes ezt látni, meg úgy felidézni ezt a történést, hogy lassan kioldódott a kis keze, kihullott a kezéből az, amit nem kellett volna fognia, és akkor nyúlt azért, amit nyújtott az édesapja, hogy azt megfoghatja, mert az most lehet nála. Egyszerű ez a példa is, hál' Istennek, hogy nem a gyermekem keze vérzett több sebből, de ez a példa vérzik több sebből, mert azért sok dologban nem jó példa, főképpen, ahogyan mondom, nem a hasonlíthatatlanhoz hozni példaként, és mégis esendőn, gyarlón ezt hozta elő most Isten, mert hogy a mi mennyei atyánk a gyermekeihez úgy hajol le, hogy látja, tudja, hogy az általa alkotott ember életveszélyes dolgokat ragad meg, életveszélyes dolgokba ragad bele, amiből ki kell menteni, amiből ki kell szabadítani, amiből ki kell őt hozni. El kell, hogy engedjen dolgokat, hogy olyan dolgokat megnyerhessen, amit még nem ismer, amiről nem tudja, hogy arra van igazán szükség. Az egész emberi lét ennek a nyomorúságát is tükrözi. Újra mondom, hogy természetesen nem minden egyebet lehet ebbe bele szuszakolni, bele szorítani ebbe a példába, de talán valamit elmond erről, hogy mi megragadunk valamit, mert azt gondoljuk, hogy na ez az, ami nekünk kell, és közben halálos veszedelem ez. És nem látjuk azt, amit ha elengedve átvehetnénk, az lenne igazán az élet forrása számunkra. Jézus azt mondja, aki megtalálja életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti életét én értem, az megtalálja azt. Micsoda mondat ez? Több evangéliumi leírás még másként is, de ugyanerre utalva fogalmazza meg. Aki így ragaszkodik a saját életéhez, öntelt életéhez, önmagával telt életéhez, az elveszti. Aki pedig eljut odáig, hogy igazán neki nem önmagával kell telve lennie, hanem a lélekkel, hiszen erre alkotott bennünket az Isten, hogy vele legyünk kapcsolatban, az elveszti a sajátját, de megnyeri azt az életet, amely elvehetetlen tőle, amely örökre szól, amely a leghatalmasabb ajándék. A mennyei atyánk csodálatos szeretettel Jézus Krisztusban elhozta számunkra a szabadulást a halálos veszedelemből. Önmagunkkal telt életünkből, hogy betöltsön az ő lelkével. Hogy a vele való kapcsolatban legyen életünk, mert erre teremtettünk. És nélküle halálban vagyunk, és az örök halál felé tartunk. És olyan érdekes volt, hogy végig tanulmányoztam ezt, hogy Jézus itt világosan ebben a fejezetben, és ezt megelőzően is önmagáról beszél, és valakiről, aki elveszti az életét, ő érte. Ki ez a valaki, aki, akiről így beszél, aki? Azért érdekes ez, mert annyiszor előjön ez, hogy szinte visszatér refrénszerűen, és állandóan el kell gondolkozni, hogy ki ez az aki. Ki ez a 11 alkalommal felsorolt aki, aki, és erről beszélünk, aki és én. Aki ezt teszi, és velem teszi. Aki ezt teszi, és én értem teszi. Ki ez az aki? Először nyilvánvalóan Jézus a tanítványairól szól. Ez a bevezető. Ez a csodálatos bevezető ennek a tanításnak, hiszen arról beszél Jézus, hogy milyen az atya és az ő gyermekei kapcsolata. Milyen csodálatosan védett, és milyen csodálatosan a legkisebb részletekre kiterjedően oltalomban lévő. Hiszen ezt mondja, nem úgy van. Hát gondoljátok végig. Ti is. Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért. Abban a korban ez nyilvánvaló volt, tényleg filléres értéke volt, vagy ahogy a másik is mondja, többször mondja Jézus, akár az égmadaraira tekintve, akár a hullókra tekintve, mindegy, az értéket összehasonlítva azt, mert sokkal értékesebbek vagytok ti, de még a legkisebb, a legértéktelenebb madára is van gondja, hát nem esik le egy sem közülük a földre, atyátok tudta nélkül, mert a mennyei atya, amit megalkotott, arról gondot visel. De hát akkor hogy gondoljátok ti? És mondja ezt a különös példát. Hát azt mondja, nektek pedig még a hajatok szála is mind számon vannak tartva, hát ne féljetek tehát. Ti sok verénél értékesebbek vagytok. Ma reggel félsültöttünk. Hány hajszálat hagytunk hátra? Én nem akartam számolni, de ott volt előttem, láttam, hogy ez hullik, ez elvész. Olyan természetes, hát nem mindenki örül neki egyformán, hogy mennyi hullik és hogyan. De ez benne van, és azt mondja itt Jézus, hát értitek, ti tanítványok, ti Isten gyermekei, hogy a hajatok szálai is számon vannak tartva egyenként. Ez egy olyan kapcsolat, amiben a menny ura, a világ mindenség királya, Istene velünk kapcsolatban van, olyan kapcsolat, amelyben benne rejlik a legkisebb is. Ezért ez a kapcsolat a világon a legértékesebb. Ez a kapcsolat a világon a legmeghatározóbb az ember számára, és a legmaradandóbb kapcsolat, ami létezhet, örökre szóló. Ebbe a kapcsolatba von be bennünket Isten az ő örökké való szeretetével. És ebben a kapcsolatban, a vele való kapcsolatban rejlik minden, amire nekünk szükségünk van. Rövid távon, hosszú távon, örök távon. A menny Istenével való kapcsolat. Ez a kapcsolat a legfontosabb. Minden kapcsolat ebből fakadóan lehet értékes, vagy akár értéktelenedik, de ez a kapcsolat rejt magában mindent. És ugye mondtam, ez a kapcsolat olyan kapcsolat, amely kiterjed ebben minden figyelme Istennek a teremtett világban, minden teremtményére, az övéire pedig különösképpen is. A legkisebb veszteségre is. Hiszen újra mondom, hajunk szálai is mind nyilván vannak előtte. Hát számára semmi nem jelentéktelen abból, amit gondosan megalkotott, csodálatos az, amit megalkotott, és alkotása olyan, amiről gondot is visel. Nem kell félni. Nem kell félni annak, aki hozzátartozik, ez a bevezető. Erről beszél Jézus. Van félelmet keltő sok-sok esemény, de nem kell félni. Aki a menny urának gyermeke. És itt folytatódik, aztán, ahogyan mondtam, úgy, egy picit, mintha hátrébb lépne Jézus. Elmondja nektek, a hajatok száma is számon vannak tartva, ti ne féljetek, rólatok van szó. És aztán hátrébb lép egy kicsit, és azt mondja, hogy aki. Mintha egy picit arra irányítaná figyelmüket, hogy gondoljátok végig, hogy kik is vagytok ti, beletartoztok ebbe, aki velem, Jézuson keresztül az Atyával van kapcsolatban? Ti valóban úgy éltek, ahogyan ezt én kívánom? Nézzétek, ez a kapcsolatrendszer, amit előjön, olyan érdekes volt végignézni, nektek pedig még hajatok szála is, számon van tartott, ti sok verénél értékesebb egy perc, és utána jön az aki, ezt mondja Jézus, aki vallást tesz rólam, aki megtagad engem, aki jobban szereti apját, mint engem, aki jobban szereti fiát, mint engem, aki nem veszi fel a keresztjét, nem követ engem. És mondja, aki megtalálja életét, elveszti azt, aki pedig elveszti én értem, az megtalálja azt. Arról beszél Jézus, hogy a kapcsolat titka az ember életében Jézus. A Jézussal való kapcsolat. Ezen keresztül van kapcsolat a menny urával, a mi mennyei atyánkkal. A mennyei atya gyermeke az, aki vallást tesz Jézusról, az emberek előtt. Az, aki minden kockázatot vállalva mindenki másnál, önmagánál is jobban szereti Jézust. Az az atya gyermeke. Az méltó Jézushoz, az a valódi keresztény, aki vállalja akár a saját családjával is a szembenállást, sőt, a mártíromságot is, ha kell. És föltetjük a kérdést, micsoda ár? Micsoda veszteség, ha ilyenben kell lennünk, ha ilyenbe kerül az életünk? Micsoda ár ez a Krisztus követésnek? Micsoda vesztesége ez? Ilyenekről beszél Jézus. Nagyon nehéz út ez. Hogy lehet ezt földolgozni? Szembe kell néznünk, ezzel Jézus szavai nyilvánvalóak, egyértelműek. Őszintén és nyíltan szembe kell nézni, hogy ez az, aki én vagyok-e. Ki vagyok én? Mit jelent nekem Jézus Krisztus személye? Jézus nem hiteget. Jézus Krisztus nem egy ideáról beszél, hanem a valóságról. Csodálatos, ahogyan látjuk, beágyazva, a valóságot beágyazva ebbe az örökkévaló szeretetbe, amit az atyáról elmond, meg a jutalomról elmond, a vele való közösségről, ebbe helyezi el ezt a nagyon súlyos, nehéz üzenetet. De mielőtt abba próbálnánk bele helyezkedve gondolkodni, hogy mit jelent árként ez nekünk, azon gondolkozzunk el sokkal mélyebben, és sokkal inkább, hogy mit jelent ez neki. Mert amiről itt Jézus tanít, az nem egyéb, mint hang, után a visszhang. Nem egyéb, mint az akció után a reakció, ha szabad egyáltalán ilyen szavakat így használnom. Nem egyéb, mint viszont szeretet a szeretetre. Mert gondoljátok, nem, hiszitek vagy nem, de nem az a nagy, amit mi vállalunk Jézusért, hanem az a hatalmas, amit Jézus vállalt értünk. Nem az a valami, amit mi most kimondva Jézus szavaira úgy mondjuk, Uram, félek, de akár vállalom is, hanem az a nagy, amit ő vállalt értünk. Amit Isten Jézus Krisztusban vitt végbe, értünk. Az evangélium, a Jézus Krisztus földre jöttének csodája, ez a valami, ez a nagy dolog. Nem is értjük igazán, csak néha hódolva, összerogyva, Jézus keresztje alatt gondoljuk át újra és újra, mit tett értünk Jézus. Mert amit Jézus Krisztus vállalt, értünk, az a sokkal nagyobb, mint amit mi vállalunk érte. Figyeljétek meg, hogy miért. Azt olvassuk a római levélben, olyan világosan mondja a lélek az apostolon keresztül, szívünkbe áradt az Isten szeretete, a nekünk adott szent lélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most részesültünk a megbékélésben. Figyeltétek? Értünk halt meg, akik erőtlenek, istentelenek, bűnösök, ellenségei voltunk. Értünk halt meg. Nincs ennél nagyobb áldozat. Még az igazért is alig, ha halna meg valaki. Bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. De az ellenségeiért halt meg Jézus. Érted meg értem, akik ellenségei vagyunk az Istennek. Akik lázadunk az Istennel szemben. Akik öntelten istenkedünk, és halálos veszélyben vagyunk. És Jézus meghalt értünk. Ezek után nincs elég nagy áldozat. Csak viszont szeretet lehet. Csak valódi önátadás, csak valódi odaadás. Valóban Jézus szavai igazak. Ez méltó hozzá. Ő az életét adta értünk. Vajon mi mit adunk érte? Zinzendorf gróf, akinek az énekét énekeltük, és fogjuk még a végén is az ő énekét énekelni. A Helyenkulti Testvér Közösség alapítója, életének nagy fordulata ott állt be, amikor nagyon magas ívelő pályája egyik tanulmányi útján Hollandiába indulva megállt Düsseldorfban, és bement ott a düsseldorfi képtárba, amíg a lovait ellátták, cserélték, hogy aztán tovább tudjon utazni. És bement, és az akkori képtárban Domenico Fettinek, egy híres középkori festőnek a festménye előtt, az Ecce Homo előtt íme az ember megállt, és ott látta maga előtt a tövis-koronás Jézus Krisztusról szóló képet, és olvasta a feliratot, talán többen, talán sokan ismeritek, mindezt érted tettem. S te, vajon mit tettél értem? És akkor ennek az embernek egy olyan fordulat állt be az életébe, hogy mindenét, amilyen volt, arra szentelte, hogy Jézus Krisztus evangéliumát hirdesse, hogy Jézus Krisztus evangéliumának az üzenetét továbbadja. Ezt tettem érted. Te mit tettél? Te mit válasz értem? És amikor leírja ezt az énekét, szeretetben összeforva egy közös test tagjai, tudjunk egymásért harcolni, ha kell vérünk ontani, akkor elmondja, mert úgy szerette földi nyáját, s halt meg értünk, hű Urunk. Ez az alap. Ő meghalt. Ő vérét adta értünk. És ebben még csak Zinzendorf addig jut, vagy annyit mond, persze tovább mutatva, hogy egymásért oda tudjuk-e adni a testvérünkért önmagunkat. Tudjuk-e odaadni időnket, erőnket, figyelmünket, egész valónkat a másik javára. De áttételesen és egyértelműen ez nem csak a másiknak szól, hanem oda tudjuk-e adni válaszul ezzel önmagunkat Jézus Krisztusnak. Mert a másik emberért végzett szolgálatban Jézus Krisztus szolgálatát végezhetjük el. Oda tudjuk-e adni magunkat érte, mert ez méltó hozzá. És olyan jó, hogy megerősít ebben, olyan csodálatosan felhatalmaz ebben, nem hogy magunkra, ahogyan olvastuk, hallottuk, véd az Atya itt a földön, és ami vállaljuk, hogy őt ebben a világban valóban megvalljuk, Jézus Krisztust, akkor is annak ellenére is, ha ebből harc támad, kard jelenik meg ellenünk, nem békesség származik külsőképpen, hanem háborúság, akkor is véd bennünket oda át. Itt a földön az Atya hajszálainkat is számon tartja, és oda át majd Jézus megval minket az Atya előtt, és ez a legnagyobb ajándék, hogy amikor megállunk, ami közben járunkért, az Atya befogad majd az örök hajlékban, amit elkészített nekünk. Vállal minket egész valunkban, és olyan csodálatosan kimondja, aki titeket befogad, engem fogad be, mondja Jézus, én egy vagyok veletek. És aki engem befogad, azt fogadja be, aki elküldött engem, az Atyát fogadja be. A Szentlélek által velünk az Atya és a Fiú. És minket, aki befogad, őt fogadja be. Aki minket elutasít, őt utasítja el. Kimondhatatlan csoda. Kimondhatatlan kiváltság, hogy az Atya és mi egyek lehetünk Jézusért. És micsoda biztonság ez, micsoda védelem ez. A hajunk szálait számon tartó mennyei Atya számára egész lényünk, egész életünk fontos. Sőt, és akár erről is szóltam volna, és ezzel is sokat foglalkoztam, hogy ezt a képet, amit olyan ritkán elemzünk, vagy fogalmazunk meg, hogy jutalom vár. Jézus annyiszor elmondja, hogy van jutalma annak a hívő életnek, amit mi élünk. Ezt összenek keverjük azzal, amit még a szó is jelenthet, hogy bér. Bizonyos szövegösszefüggésekben jelentheti ezt is. De alapvetően a jutalom és a bér között az a nagy különbség, hogy a bér az a munkaadó kötelessége a munkavállaló iránt. A jutalom pedig a mennyei Atya ajándéka az ő gyermekeinek. Egészen más. És nem azért teszünk valamit, hogy jutalmat kapjunk, meg nem azért szolgálunk, hogy bérünk legyen, de Jézus azt mondja, jutalmatok lesz, hatalmas üzenet, végig a hegyi beszédben jutalma lesz. Megfigyelhetjük, végig tanulmányozhatjuk ezt, micsoda ajándék. És amit felidéztem legelején az Úr Jézus szavaiból, amikor azt mondta, íme eljövök hamar, és döbbenetes, amit mond, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedetei szerint. Ezzel záró jelenések könyve. Ha eljön Jézus, jutalmat hoz. Megjutalmazza az övéit, a hívő emberek életét. Aki befogad egy prófétát azért, mert az proféta profétának járó jutalmat kap. Aki pedig egy igaz embert fogad be azért, mert igaz embernek járó jutalmat kap. Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet ad, inni egynek egy kicsinyek közül, mert az tanítvány, bizony mondom nektek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát. Nézzétek, nektek még a hajatok szálai is számon vannak tartva, nem kerül az Atya figyelmét egy hajszál sem, csak egyetlen pohár friss víz, ez sem kerül el a figyelmét. Sőt, bizony mondja Jézus, semmiképpen nem fog elveszteni jutalmát, aki a legkisebbet is adni tudta Jézusért, Jézus nevében valakinek, aki tanítvány. A legkisebb is számít, és a legkisebb is fontos, nem a reklám szerint, hanem Jézus Krisztus szerint. Egy kolostorban történt, hogy egy barát, aki söpörte a folyosót, nagy tisztelettel köszöntötte az egyik rendtársát, aki hatalmas munkát végzett el, hiszen az ő munkája nyomán könyvek születtek, fordítások születtek, és amikor köszöntötte ez a sepregető rendtárs, ezt a kiemelt, különösen sok munkát elvégző embert, akkor azt mondta neki, Isten előtt pontosan annyit ér a maga seprője, mint az én könyveim, ha az Istentől való szeretettel sepri a folyosót. Ez tényleg így van. Mert nem a nagysága számít, hogy mit tettünk, hanem az, amiben ezt megtettük, ahogyan mi ezt megtettük, akiért ezt megtettük, akiért ezt vállaltuk. Mert Isten mérlegén valóban az özvegyasszony fillérje, ugyanolyan érték, két fillérje, mint Zákeus egész vagyona. Nincs különbség. A lelkület a kérdés, az odaadás a kérdés, a vállalás a kérdés. Ezt tette Jézus értünk, vagy mi mit teszünk érte? És még egyetlen gondolatot hagy hozzak ide, ami milyen elgondolkoztatott, és az is bennem volt, hogy hogyan mondjam, de azt gondolom ennek a szöveg összefüggésében különösen izgalmas számra nagyon az, hogy együtt Krisztinával, ahogyan feleségemmel ezen elgondolkoztunk. Tegnapi nap volt egy különös esemény, amiről talán nem sokan tudnak, de tegnapi nap folyamán elindult egy per Finnországban egy volt belügyminiszterrel szemben. Ez a belügyminiszter egy hölgy, egy 5 gyermekes édesanyja, 6 unokás nagymama, 62 éves, aki egyébként korábban 2015-ig 4 éven át belügyminisztere volt Finnországnak. A férje evangélikus lelkipásztor. És 2019-ben egy bejegyzést tett a tweetén azzal kapcsolatban, hogy az egyház, ahol ő tartozik, az evangélikus luteránus finnországi egyház vezetői, püspökei nem szólaltak fel, illetve mellé álltak annak, hogy van olyan tanítás, amely a Bibliával ellentétes a homoszexualitás kérdésében. És ő egy bejegyzésben őket figyelmeztetve annyit írt, beidézve a római levél első fejezetét, hogy miután a Biblia alapján gondolkodunk, akkor gondolkodjunk a Biblia alapján, és mérjünk e szerint, hogy erről mi mit mondunk. Ezért a bejegyzésért egy volt belügyminisztert gyűlöletbeszédért bepereltek. Tegnap kezdődött el a pere. 5 év börtönbüntetés várhat rá. Azért, mert a Bibliára hivatkozva nem gyűlöletbeszédet, a saját püspökeit intve figyelmeztetve, vagy mondom így, irányítva a Bibliához, erről beszélt, hogy olvassák el újra, és annak fényében nyilatkozzanak, vagy ne nyilatkozzanak. 5 év börtönbüntetést tűztek ki a fejére. Ez ma történik, tegnap történt. És azt mondta ez a hölgy, ha gondolja, bárki szívesen átküldöm, hogy nézze meg a nyilatkozatát, olvassa el, hogy miről, hogyan nyilatkozik videóban, meg leírtan is olvashatunk róla. Azt mondta, hogy azért hiszi Istentől, hogy ebben a feladatban állt, és állhat, még most is képviseli, azt hiszem, a parlamentnek, hogy ezen keresztül ő arról beszéljen, hogy nem adhatjuk fel az igazság melletti kiállásunkat, a Biblia igazsága melletti kiállásunkat. És ő szeretne ezzel valóban, bizonyos értelemben figyelmeztetést adni arról, hogy az az Európa, ahol a vallás szabadság és a lelkiismereti szabadság elvei szerint mindenki kifejezheti a véleményét arról, ami a belső meggyőződése, milyen alapon perelnek be valakit azért, mert a Bibliára hivatkozik lelkiismereti okukból, és nem adja fel. Mondta, a gyermekei is azt mondták, anya, ne add föl, ott állunk mögötte, de elveszíthetek mindent, az állásomat, a házamat, mindenemet, a per költségek alapján. Azt mondták, akkor is vidd végig, anya. Egy nő Európában. Egy kicsit nem fellegzősen mondom, de olyan, mint Luther annak idején, egy olyan felekezetbe, amit Lutherről nevezett felekezet, és már messze elengedte azt, amiről egyébként akkor szó volt. Itt állok, másként nem tehetek. Ehhez ragaszkodom. Ez lehetséges ma? És ugyanezen a napon, a tegnapi napon bejelentette a Németországi Katolikus Egyház egy csoportja, 125 egyházi alkalmazott, illetve pap, hittanoktató is alkalmazott, hogy coming out-olnak együtt 125-en. És platformot fognak fölállítani azért, mert ők megvannak arról győződve, hogy ezt az egyházon belül semmilyen szinten nem szabad kritikusan illetni, hanem elfogadottá kell tenni, sőt, ki kell majd terjeszteni mindenüvé. Ennek a korát éljük. És azért mondom ezt most el, mert egyrészt talán érdemes és szükséges ilyen híreket is látnunk és hallanunk, és engem megráz, ő nem olvassa a mi bibliósok kalauzunkat. De tegnap, már ez a bizonyos hölgy, de tegnap arról volt szó, hogy odaállítanak, én érettem, mondja Jézus, királyok elé, meg főrangú emberek elé, és ne féljetek, mit szóljatok, mondja, a lélek szól általatok. A mai ige pedig erről beszél, ugye, hogy akár feszültség lehet bárkivel is azért, mert vállalja valaki Jézust. Mit vállalunk mi Jézusért? Mi az, amit mi tényleg, őszintén, teljes szívünk, lelkiismeretünk, szabadságában, Isten igéhez való kötöttségében vállalni tudunk? Hatalmas kérdések ezek. Szeretném azzal zárni, ami olyan megdöbbentő és olyan megrázó, hogy a Jelenések könyvének a közepén És a végén, mert ez így van, érdemes felfedezni ezt is, két helyen, ahogyan idéztem már a végét, olvasunk a jutalomról. Nem elrettentésül olvasom, hanem az Isten igének a világosságát szeretném most ide tenni még. Azt olvassuk a közepén, a hetedik trombita szónál, majd aztán a végén, amit idéztem már az elején Jézus szavaiból. Haragra lobbantak a népek, de eljött a te haragod és a halottak felett való ítélet ideje, hogy megadd a jutalmat szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek és azoknak, akik félik a te nevedet, a kicsiknek és a nagyoknak, hogy elpusztítsd azokat, akik pusztítják a földet. Ez az Isten igéje. Nagyon keménynek tűnő beszéd, hogy Isten haragra lobban, hogy elpusztít, de eljön az ítélet, és Isten igazságos ítéletet gyakorol. És azoknak jutalmat ad, akár tetszik ez nekünk, akár nem, akár így gondoljuk, akár nem, akik hűségesen kiálltak mellette, megadd a jutalmát szolgáidnak, prófétáknak, szenteknek, azoknak, akik félik a te nevedet, a kicsiknek és a nagyoknak. Nagy kérdés, hogy mivé lesz a világ, de még nagyobb kérdés, hogy mi mit vállaltunk benne. Kinek a küldetésében járunk, és hogy húzzam alá szeretettel és őszintén. Mi Jézus Krisztust követjük, mérhetetlen ajándék, hogy Isten gyermekei lehetünk általa, és ahogy ő az életét adta értünk, nekünk egyetlen méltó dolog van hozzá, hogy őt szeretjük legjobban, és bármit vállalunk azért, amit ő kijelentett, mert ez a mi egyetlen hiteles és tiszta válaszunk. Adja Isten, hogy ebben az ő erejével, az ő szeretetével, az ő kegyelmével mindvégig állhatatosan megállhassunk. Amen. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy tanítasz bennünket, és köszönjük, hogy nem hagysz egyedül minket, nem kihívások elé állítasz pusztán, hanem megmutatod a te hatalmadat, szeretetedet irántunk, és köszönjük, hogy mennyei atyán gondoskodásában egészen biztosan bízhatunk, hiszen még hajunk szálai is számon vannak tartva nála. Magasztalunk, Úr Jézus, hogy elküldted a te lelkedet, és köszönjük, Szentlélek, hogy te betöltöd a szívünket, ha készen vagyunk elengedni, elveszteni a magunk halálos, veszélyes életét, és készek vagyunk megtelni veled. Kérünk téged, hogy töltsd be bennünket. Kérünk téged, hogy hatalmazd és erősíts meg minket a te szolgálatodra. És kérjük, hogy láttasd velünk újra és újra Jézus Krisztus áldozatát, amit értünk vállalt, amit értünk tett. Hogy ebből erőt merítve, erre nézve mi is vállaljunk viszont szeretettel mindent. Testestől, lelkestől, egész valunkban. És kérünk téged ezért az asszonyért, ezért az édesanyáért, nagymamáért, feleségért, képviselőért. Urunk, állj mellé, erősítsd meg őt a hitében. És kérünk téged a világért, hogy legyen a világban világító jel, amikor egy-egy ilyen ember felvállalja a beléd vetett bizalmát és az irántad való hűségét. Kérünk, könyörülj rajtunk, hogy minél többen lehessünk így. És segíts bennünket ebben a nehéz világban, amiben élünk, ami körülvesz bennünket, helyesen és igazán szólni, szeretettel fordulni mindenkihez, és valóban nem gyűlölni senkit, csak a bűnt, és könyörülj rajtunk, hogy tudjunk úgy szolgálni, hogy az méltó legyen hozzád. Jézus Krisztus, kérünk, vezess bennünket. Vezess, ha bár rögös az út, de tudjuk, hogy célhoz ér. Áldj és maradj velünk a te nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon minnyájan ti veletek. Amen.